Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont február 27-én közleményben adott hírt, a február 14-e óta a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt Ferenc pápa állapotáról. A közlemény szerint a Szent Atya jól aludt, pihen. Az előző este kiadott közleményben részletesebben számoltak be állapotáról és a kapott kezelésekről. A Szent Atyánál továbbra is magas áramlású oxigénterápiát alkalmaznak, nem lépett fel nála aszmás jellegű légzési nehézség. Folytatják a légzőszervi fizioterápiát. Bár enyhe javulás tapasztalható, a prognózist továbbra is fenntartásokkal kell kezelni. Szentmisét mutatnak be a magyar püspökök Ferenc pápáért. Erdő Péter bíboros esztergom budapestiesek vezetésével szentmisét mutatnak be a római Gemelli klinikán tüdőgyulladással kezelt szentatyáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai hétfő este 18 órától a Szent István Bazilikában, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye. Azt írták, csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai március 3-án este 18 órától a budapesti Szent István Bazilikában közösen tartanak szentmisét Ferenc pápáért, amelyre szeretettel várják a híveket. Úgy fogalmaztak, meghatottan emlékezünk 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent erekjéje, a Szent Jobb iránt. A Szent Misét élőben közvetíti a Szent István Rádió és Szent István Televízió is. A kormány 10 milliárd forintos tőkealap létrehozásával segíti az innovatív vállalkozásokat, közölte Bódis László a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. Elmondta, aktívabbak lettek a magyar egyetemek a szellemi tulajdonvédelem terén, tavaly több mint 140 szabadalmi bejelentést tettek az intézmények, ez több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. Bódis László elmondta, a szabadalom 20 évre biztosít védelmet a feltalálónak, annak érdekében, hogy ő részesülhessen a termékből származó haszonból és jövedelemből. A kormány az év második felében vezeti be a nyugdíjasok áfa visszatérítési programját, amelynek kidolgozásával a nemzetgazdasági minisztert bízták meg, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, a kormány a miniszterelnök évértékelőjében bejelentett intézkedéseket megtárgyalva felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a nyugdíjasokat megillető áfa visszatérítési programot. A kormány meghatározta, hogy az intézkedésnek a zöldségre, a gyümölcsre és a tejtermékekre mindenféleképpen ki kell terjednie. Március 14-ig várja az iskolák és óvodák jelentkezését a vízivást népszerűsítő Happy Hét programjára a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szervezet MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a március 17-én induló 15. tematikus egészséghéten a vízivás jótékony élettani hatásáról hallhatnak a gyermekek, megtudhatják, hogy miért a víz a legjobb szomjoltó, és kreatív módszerek, praktikák segítségével növelhetik a napi vízbevitelüket. Hozzátették, idén rekordkísérlettel szeretnék ünnepelni az úgynevezett Happy hetet. Mint írták, a gyermekkori túlsúly és elhízás megakadályozásának egyik kulcsa a megfelelő folyadékbevitel. Salgó-Tarján közúti tehermentesítésének lehetőségein dolgoznak az Építési és Közlekedési Minisztériumban. A folyamatról Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár adott tájékoztatást a Nógrádi megye székhely közgyűlésén. Elmondta, a kidolgozott tervek a harmadik negyedévben készülnek el. Pántya József az ülésen emlékeztetett arra, hogy a 16 kilométeres elkerülő útról, a négysávosított 21-es főút továbbépítéséről, Salgó-Tarjántól a szlovák határig Lázár János építési és közlekedési miniszter egyeztetett decemberben Salgó-Tarjánban a tárca vidéképítő útján. Tovább romlott a levegő minősége az országban, a szálló por miatt már az ország jelentős részében veszélyessé vált a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján közzétett, az előző napi méréseket ismertető térkép szerint. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége, többek között a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán, Sajó Szentpéteren, Miskolcon, valamint Hernádszurdokban, Nyíregyházán, Egerben, valamint több dunántúli városban is. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet. A csapadék zóna és a vastag front felhőzet reggelre nagyrészt a keleti harmadra szorul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikus pedig Tompos Péter. Nevükben is tartalmas időtöltést kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején a Filharmónia Magyarország miskolci és egri koncertjeit ismertetjük. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának programjairól lesz szó. Ezt követően a Miskolci Művészetek Háza kávézójában megrendezendő műhaklubokról is beszélgetünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, a Café Brazil című táncfantáziáról kérdezzük az alkotókat. Rövid ajánlónkban Topolánszki Tamást, a GG Tánceger tagozatvezetőjét hallják.
Hát nekem régi vágyam volt egy hasonló dolgot csinálni, és pont ebben a fagyos légkörül, meg ahogy az egész világ állapban, természetesen lesznek mélysége egy dolognak, de alapvetően szórakoztatni szeretnék, és remélem, hogy megtaláljuk azt a közös nyelvet, mint humorban, mint drámában, mint iróniában, ami egy működő darabot hozhat létre. Nagyon sokat dolgoztunk rajta eddig is, és voltak hullámvölgyeim egyébként dologban, hogy merre vigyem tovább, mi az, ami ebbe belefér. Nem egy lineáris történetről van szó, hanem sok pici epizód áll össze a végére.
A 21 órai hírek után rádión görög katolikus műsora a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután Kapcsolat című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a miskolci görög katolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről.
A katolikus egyház katekizmusa a Szentlélek eredetéről szólva először is leszögezi, hogy az apostoli hitet a második egyetemes zsinaton 381-ben Konstantinápolyban következőképpen fogalmazták meg. Hiszünk a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától származik. Ez a katolikus egyház katekizmusa. Így ismerte el az egyház az Atyát, mint a teljes istenség forrását és eredetét.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján Téka című összeállításunk szól. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Budapéter teológiai tanárral Klisz Beáta beszélget. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a szenvedés, a betegség értelméről elmélkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klisz Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll, igazgató úr.
Jó napot kívánok!
Beszélgetésünk apropóját pedig a Filharmónia bérletekhez tartozó koncert sorozat adja, többes számban fogalmazok, hiszen mind a miskolci, mind pedig az Egri Filharmónia koncerteket ismertetjük majd a kedves hallgatókkal. Kezdjük először a miskolci koncertekkel. Nos, mit is lehet tudnunk az eseményekről és a hangversenyekről?
A Filharmónia Magyarország minden városba a legmagasabb minőséget viszi hazánkban, amikor koncerteket szervez és tervez, és nem csak, hogy a legmagasabb minőséget visszük, hanem igyekszünk évről évre még erősebb, még különlegesebb bérletet összeállítani. Miskolcon a bérlet folytatódik március 13-án, nemzeti ünnepünk kicsit előestéjén a Koncerto Budapest Berec Mihállyal, aki egy fiatal és nagyon kiváló zongoraművész, adnak koncertet. Brahms második zongoraversenye lesz az első félidőben, és második félidőben pedig a romantikus zeneirodalom Csajkovszki repertoáriának, ha beütjük a nevét szerintem az internetes keresőkbe, akkor ezt a művet adja ki, mint legnépszerűbbet. Az ő művei közül ez pedig az 5. szimfónia, egy gyönyörű, hol szomorú, hol diadalmas műve, de mindenképp romantikának megfelelően gyönyörűen váltakozik benne a szívhez szóló halk és a dörgedelmes, részfúvós és ütős muzsika ebben a zeneműben. És a bérlet befejező koncertje pedig tovább folytatja azt a tűzijátékot, amit idén a Miskolci Filharmónia bérlet kínál a nagy közönségnek, a hazánk legkiválóbb, legnevesebb együttese, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zárja április 2-án este a bérletet, Szabó Sipos Máté vezényli őket, akinek egyébként Egri kötődése is van, tehát azt gondolom, hogy így nagyon izgalmasan köti össze a miskolci bérletet, akár Eger városával is ez a koncert, ez a program, és Varga Gábor klarinét művész lesz a szólistája az estnek, Dvorzsák csehszvitje, Kovács Zoltán álomtáncok, Forré, Pelias és Melizánt szvitje, Debussy kis szvitje lesz a programban ezen az estén. A különböző stílusok, különböző országokból és különböző érzelmekben álmodozhatunk és táncolhatunk. Minden műben van valami tánc és valami álomszerű ezen az estén. Azt gondolom, hogy mindegyik program olyan, ami energiával tölthet föl bennünket, hogy vidámabban és optimistábban nézzünk szembe mindig a következő napok és hetek feladataival, örömeivel és akár bánataival is.
A Miskolci Filharmónia koncertek esetében minden koncertnél, kivétel nélkül elmondhatjuk, hogy a helyszín a Művészetek Háza, a kezdési időpont pedig 19 óra.
Így van, 19 órakor kezdődnek.
Ezek voltak tehát a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjei. A folytatásban pedig arra kérem igazgató urat, hogy legyen olyan kedves, ismertesse az Egri Filharmónia bérlet koncert sorozatának egyes eseményeit, hangversenyeit is.
Hadd említsem még meg mindkettő programra vonatkozólag, hogy aki esetleg nem tollal és papírral ül a rádió mellett, az természetesen utána nézhet a programoknak a filharmonia.hu oldalon, ahol megtalálhatja a részletes műsort is. Az Egri bérlet, amely nagy örömünkre teltházas, közönség előtt valósul meg. Egerben március 10-én folytatódik Állatok farsangja másképp címmel a Filharmónia bérlet. A BDZ à la carte kamara együttes ad koncertet Lackfi János prózájával és Balázs János zongora művésszel, aki kvázi a szólistája ennek az estének, bár itt kicsit nehezebben tudunk szólistákról beszélni, mert egy kamara együttesről lévén szó, gyakorlatilag mindenki szólista, a két hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő művészek, illetve a klarinét, szakszofon és fuvola hangszerek mind-mind szólistája ennek az estének. És ha már Miskolcon említettük a mosolyogva szórakoztatást, akkor ez az idei esztendőben megvalósul Egerben is, mert így mondja a beharangozónk, van kedve egy kis komolytalansághoz, humorhoz, fantáziához, állatokhoz, költészethez és jó zenéhez együtt. Ha igen, akkor ne hagyja ki ezt a koncertet, mint ahogy már a reneszánsz világban is kísérletet tettek arra, hogy az állatok jellegzetes tulajdonságait megjelenítsék a zenében. Későbbiekben is törekedtek erre a zeneszerzők, de így lesz ez most ezen a koncerten is, ahol Saint-Saëns állatok farsangja hangzik el, Bartók megvetánca és Rameau a tyúk című műve. Sok-sok vidámságra és a fantasztikus szerzőknek a klasszikus műveire számíthat a közönség, amikor hozzáteszem Laczky János nevét, azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatnunk a hallgatóknak. Biztos, hogy egy nagyon színes és vidám este valósul meg március 10-én a Gárdonyi Géza Színházban. Ezek a programjaink egyébként a mi örömünkre, a nagy közönség számára talán sajnos, hogy teltházasak.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a Miskolci és az Egri Filharmónia bérlet koncertjeinek időpontjait, helyszíneit és témáit, és bár már utalást tett rá, de riportunk végén arra kérem, hogy mondja el még egyszer, akikben felkeltettük az érdeklődést a Filharmónia bármely koncertje iránt, milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információkat.
Igyekszünk az online térben minden csatornán megjelenni, ahol csak lehetséges, de ahol mindenképp utána nézhetnek a programnak, az a filharmonia.hu, illetve ha letöltik a Filharmónia applikációt, mindenfajta készülékre lehetséges, az még értesítőt is küld a programokról, és nem csak az adott helyen, az adott városban, hanem ez egy 50 kilométeres körzetben, ami megvalósul, mert van a Petőfi programban is nagyon sok koncertünk, és előfordulhat, hogy ott valami közeli kis településen egy-egy kamarakoncertet vagy zenekaros misét hallhat a nagy közönség. Érdemes ezekre rákeresni, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szamosi Szabolcsnak, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Most Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallják.
Minden hónap programját az jellemzi, ami a gyerekkönyvtár egész tevékenységét. Azt gondolom, hogy minden korosztálynak igyekszünk programokat szervezni. Legyen az egészen kicsit totyogó, vagy még nem is totyogó gyerek, pár hónapos, és legyen az nagyobb, akár felső tagozatos gyermek. Úgyhogy két szuper titkos terv, amit most ugye idézőjelbe értek, az egy hagyományos, és az egész megyére, illetve hát nem csak az egész vármegyére, hanem máshonnan is várunk jelenkezőket, mert szoktuk tapasztalni, hogy erre a két játékunkra, olvasás népszerűsítő kampányunkra, ha úgy tetszik, volt, amikor Győrmerről jelenkeztek, volt, amikor meg Svájcból küldtek rajzot, mert hogy ez a két olvasás népszerűsítő, és tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ugye az összes rendezvényünk, tehát nem egy öncélű, persze ez nagyon fontos, hogy jól érezzék itt magukat a gyerekek, meg mi is szeretjük magunkat jól érezni velük egyébként, tehát ha lehetek ilyen. De a lényeg az az olvasás népszerűsítés, és ebben az évben is meghirdetjük március végén a rajzpályázatunkat, ami nem egy konkrét íróhoz, meseíróhoz, költőhöz fog kapcsolódni a rajzolandó személy, vagy a versei, hanem azt adtuk, hogy mesés verses, vagy verses rajzok, már nem is tudom. Szóval egy tetszőleges gyermekverset kell majd illusztrálni, és a technikát se fogjuk meghatározni, bármilyen technikával készülhetnek ezek a mesés verses rajzok. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy olyan gyönyörű kis rajzok fognak készülni, mint minden évben. Tehát a technika is tetszőleges, és különböző korosztályoknak fogjuk hirdetni, tehát egészen elsős, másodiknak kategóriák lesznek, sőt felső tagozatosak is megmérettettek, és akkor azt gondolom, ez beigazolódik, amit mondtam, hogy mindenféle korosztálynak igyekszünk programokat szervezni, és az is hagyomány, hogy április 11-én a Magyar Költészet napján majd nyílik egy jó kis kiállítás, remélhetőleg, amikor is a legeslegjobb rajzokat, a zsűri által legeslegjobb rajzokat fogjuk kiállítani, és természetesen a remek művek készítőit meg is ajándékozzuk, úgyhogy ez lesz április 11-én, de ugye ezt márciusban már meghirdetjük. És bizony már készülünk a titkos feladatokkal, és ez a másik nagy kampányunk a Hahó könyvtársak címét viseli, ez egy olvasás népszerűsítő játék, háromfordulós, és akkor az első forduló játékát fogjuk meghirdetni márciusban, és akkor remélhetőleg, most el is árulom, hogy Darvasi László Trapitiével kezdjük majd a feladatok megoldását, vagy a gyerekek azzal fogják kezdeni. Szóval, hogy reméljük majd, hogy a gyerekek ellepik a vármegye könyvtárait ezért a művér, és nagy-nagy lelkesedéssel töltik ki majd a feladatlapot. Annak lesz egy második fordulója, és akkor ugye a záró akkordja majd a júniusi szóbeli döntő, és június 23-ára meg már a szafari buszos kirándulást is, meg az író-olvasó találkozót is megszerveztük, úgyhogy érdemes szerintem ebbe a játékba is bekapcsolódni, magáért az olvasás öröméért, meg az említett nyereményekért, pláne szerintem.
Az elmúlt percekben Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallották.
Mai riportunk fő témája, azok a bizonyos műhaklubok lesznek, amelyek egyfajta hagyományteremtő céllal jöttek létre, mondhatom így, hiszen 2022 évvége óta bizonyos rendszerességgel megrendezésre kerülnek ezek a klubok. Na de milyen ötlet folytán is jöttek létre ezek a klubok?
Sokat beszéltünk már a műhaklubokról eddig is. Ha az előző koncepciót nézzük, 2022 végén az volt a gondolatunk, hogy úgy jöjjenek létre akusztikus koncertek, hogy gyakorlatilag rajongó közelbe hozzuk a zenekart és a vendégeket. Hiszen ez egy beszélgetéssel van egybekötve, mindig a beszélgetés az egésznek a felütése, és úgy jön ez a csendesülős akusztikus koncert. Az első vendégünk felejthetetlen, hiszen a Blaha Louisiana volt egy fiatal, mai napig a könnyűzenei szcénában elismert és jól mozgó zenekar, és hát egy zseniális koncertet hoztak ide. Én azt megmerem kockáztatni, hogy alapvetően nem is csendesülős koncert volt, természetesen akusztikusat játszottak, de ott volt minden, a tánc is szinte. Mondjuk azt is el kell mondani, hogy a kávéz ugye nem nagy, és tudjuk, hogy limitálva vannak a férőhelyek, de még a Csilláron is lógtak. És ezt szinte minden műhaklub ezután úgy követte, hogy mindig telt ház volt, hiszen országosan ismert és elismert előadókat hívtuk, a teljességigények Gerendás Péter, Ripo Fraszkolnikov, aki szinte nem csak osztrák, nemzetiségben szinte már magyar is, második hazájának tekinti az országunkat, de ott volt Dorogi Péter, a Kis Tehén Tánzenekar, majd az Intim Torna Illegál Front embere, aki szabadúszóként a saját produkcióját is hozta. De itt volt az alternatív könnyűzenei szcéna egyik zseniális ikonja is, Beg Zoli, 30Y énekese és frontembere, meg annyi projektnek a gazdája. Itt volt Zóra, akivel megtöltöttük a nagy termet, ugye a Kalifornia és Budapest között ingázó magyar-amerikai énekesnő. Szóval annyian voltak, még egyszer mondom, a teljesség igénye nélkül, senkit nem akarok ki, hogy itt volt a Felefán, de még mondhatnám, hogy kicsodák voltak itt. Mindegyik műhaklub jól sikerült, és mindegyik műhaklub teltházas volt. És most gondoltunk egy nagyot 2024-ben, hogy 25-ben hogy nézzenek ki ezek a műhaklubok, és arra jutottunk, hogy ezek voltak a befutott kategóriák, és most jöjjenek a felfutóban lévő, nem a futottak még, hanem a felfutóban lévő kategória, azok a fiatal zenészek, akik egyébként Budapesten már megtöltenek 80 fős, 100 fős klubokat, de még nem annyira ismert a nevük, mint az eddigieknek. Úgyhogy ezt a koncepciót kezdtük el, hát megmondom őszintén, azért ez a jegyfogyáson is látszik, most itt majd mindenkit fogok bátorítani, hogy azért nézzen utána a műhaklubnak, a jegyfogyáson is látszik, hogy nem úgy megy, és ezzel nem árulok el titkot, mint mondjuk, amikor meghívtunk egy Beg Zolit, vagy meghívtunk egy Felefántot, vagy Ripofot, de próbálkozunk, és reméljük, hogy ez a koncepció is nagyon sikeres lesz, hiszen egyébként ők már voltak itt, a első vendégünk a Lufia, méghozzá a Carson Coma előzenekaraként a Csengei Kertben, és több száz követőt szereztek itt. Tehát ez is érdekes.
Hogyan épülnek fel ezek a műhaklubok? Hogyan kell elképzelnünk? Te beszélgetsz az elején a meghívott művészekkel, és utána pedig zenélnek, és a végén pedig mindenki együtt énekel, és egyfajta öröménekléssel ér véget az esemény.
Majdnem jól mondtad az egész menetrendet, sőt, hát a menetrend így van, felütés, beszélgetés. Itt az a lényeg, hogy a privát életük is előtérbe kerüljön. Ki honnan jött, miért lett zenész, milyen zenéket kedvel, mik hatottak rá. Ha a zenekarról van szó, akkor is, hogyha egy előadó művész jön el, akkor is. A kérdések nem mindig ugyanazok, csak mondom, hogy az irányítottsága az mindig nagyon fontos. Tehát a felütés az ez, a beszélgetés. Van, amikor van egy 5 perc szünet, ha kell átállni, gitárt behangolni, bármit. Van, amikor nincs. Volt már olyan, aki odaült a zongorához, vagy épp odaült a gitárjához, és egyből elkezdte a koncertet. Ezt mindig a helyzet szüli az adott alkalmon, és én szoktam engedni a közönségnek is, és néha bátrak is, hogy kérdezzenek. Ez ugye a legvégén van, és utána természetesen jön egy koncert, ott nincs megtiltva az éneklés, tehát amit mondasz, dobolni szoktak lábukkal, kezükkel énekelni, hiszen hát hozzák azokat, hozták eddig a országosan ismert előadók azokat a dalokat, ami folyik a rádióból, nem csak a Szent István, hanem a többi rádióból is, akár közszolgálati, akár kereskedelmi rádióból beszélünk, tehát mindenki ismeri ezeket a számokat, vagy egyszer-kétszer hallotta, aki meg ott ül, az valószínűleg azért jött el, mert rajongója ennek a zenekarnak, úgyhogy igen, szokott velük éneklés is lenni, és a végén egyébként mostanában nem tudatosan, tehát nem volt ez kitalálva, de mostanában mindig van ilyen zenész simogató, én csak így hívom, mert hogy ott marad a zenész, és akkor lehet tőle autogramot kérni, lehet vele beszélgetni, közös fényképet vagy akár selfie-t csinálni, és az elmúlt pár alkalommal nagyon jól sikerült. Hát például, és pont ezért térnék vissza a nagytermi Zórára, ő külön feljött a kávézóba, ez nekem nagyon tetszett ez a kis fonákság, hogy megvolt a koncert, és akkor nem levonult, és akkor a backstage-ben várta XY-t, hanem ugye amivel a Müha Klub. Annak az eredeti helyszíne mindig a kávézó, de itt meg tudtuk tölteni, hogy természetesen ez egy különleges, exkluzív alkalom volt. Ő felment, és oda csábította az embereket, hogy aki szeretne vele találkozni, az a kávézóban megteheti. Tehát ott még utána egy ilyen félórás beszélgetés kialakult, mintha a kávézóban lett volna az egész koncert. De hát Zolit nem is mondom, Beck Zolit, hiszen ő akkor is beszélget, hogyha nem kell, tehát ő annyira közvetlenül, hogy szinte a pultból, de ezt most komolyan mondom, támasztotta a pultot, beszélgetett ott a már ismerős miskolci barátaival, és konkrétan onnan ült fel szinte a színpadra. És ez azért nagyon jó, én azért gondolom, hogy az ember meglátja a zenészben, a művészben is a másik nagybetűs embert. Hogy ő ugyanolyan ember, mint én, vagy mint te, vagy mint aki most a rádiót hallgatja. Ez azért egy arénás nagy koncertnél nem mindig derül ki, mondjuk 4-5 vagy 40 ezer ember előtt, nem?
Ez így van, de talán ez is a célja ezeknek a műhakluboknak, amely célt, hál' Istennek, eddig sikerült elérni. Na és a 2025-ös tervek, célok mik? Mi az, amit már elmondhatunk előjáróban az idei műhaklubokkal kapcsolatosan?
Hát azt például elmondhatjuk, először is én bátorítom mindenkit, hogy a közösségi média felületeinket azért kövesse, mert mindig készülnek kis videók a műhaklubokhoz, ahol én elmondom, hogy ki a vendég, van olyan, hogy a vendég küld saját magáról videót, de egyébként a Lufia az már itt járt nálunk, és jól sikerült. Áprilisban tavasszal lesz egy helyi erőnk, tehát egy helyi merítés, akit úgyis mindenki ismer, de nem árulhatom még el, majd arra fogunk csinálni egy kis blokkot bővével, és tavasszal pedig itt lesz Beck Zoli lánya, aki elkezdett zenélni, tehát a 30-szitlon frontemberének, alternatív könnyűzenei széna egyik koronázatlan királyának a lánya, aki újfent apuka nyomdakaiba lép, ő is elkezdett zenélni, Bobek a művész neve, baromi jó kis zenét csinálnak egyébként, ha mondhatom ezt a szlenget itt a Szent István Rádió hullámhosszán, de hát ez egy könnyűzenei műsor, könnyűzenei beszélgetés, tényleg nagyon jó zenét csinálnak, ők jönnek majd ősszel.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának, és riportunk végén megfogalmazhatjuk, hogy te is, mint aki a Müha Klubok házigazdája vagy, szeretettel várjátok a kedves érdeklődőket ezekre a klubokra.
Abszolút, és úgy gondolom, hogy ezek megfizethető rendezvények, nem hazabeszélek, tehát nem azért mondom ezt, mert az MKK-ban dolgozom, a Kulturális Központban, hanem tényleg próbáltuk úgy belőni akár a jegyárakat is egy ilyen műhaklubra, hogy az fogyasztható legyen mindenkinek, és amit még kiemelnék, hogy gyakorlatilag azért két dolgot kap a vendég, egy beszélgetést és egy koncertet. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást, tartsanak Böbével is, a Szent István Rádióval mindenképp, és természetesen, ha ebből kedvet csináltunk valamelyik programunkra, akkor menjenek utána a közösségi média felületeken, weboldalon, és szerezzék be a jegyüket, és hát jó szórakozást kívánok előre is.
Alig volt két hét, de egy egész életnek tűnt. Forró éjszakákon az összes komplexusom megszűnt. Eső utáni illat könnyű álomba ringat. Szerettél vagy csak én szerettelek, már nem izgat. Túl jók voltunk, hibát kerestem, a túlzott menekülésre keresztem. Mentségemre szóljon,
A GG Táncege soron következő bemutatója lesz a Café Brazil, egy nagyon izgalmas címmel rendelkező táncfantázia, hogyha a műfai besorolást egészen pontosan így nevezhetem a program plakát alapján. Emődi Attila az egyik táncos, de ugye most kérdeztem is tőled itt a riport előtt, hogy valóban csak idézőjelben táncosként, vagy esetleg egy társkoreográfusként is szerepelsz, hiszen azért mostanában nagyon sokat besegítesz Topinak, Topolánszki Tamásnak.
Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Most ez teljes egészében csak a Topolánszki Tamás, ő a koreográfus. Én, mint az ő asszisztense vállaltam szerepet ebben a készülő produkcióban, természetesen táncosként, de most csak és kizárólag táncosként. Amikor a Topi nem tudott itt lenni a próbákon, akkor természetesen én tartottam a próbákat, én tisztáztam ki a bizonyos táncokat, kitettük fel a képeket, úgyhogy persze, hát segítettem neki, de most ebben nem vagyok társkoreográfus, csak az asszisztense.
Meg mint táncos.
Így van. Aminek egyébként nagyon örülök, mert nagyon-nagyon hiányzott. És volt olyan próba egyébként, amikor én is meglepődtem saját magamon, hogy ez hiányzott már annyira, hogy végre. Egyébként nagyon szeretek koreografálni, azt is megszerettem így az elmúlt 1-2 évben. Egy új kihívás, és most már nem csak teherként gondolok rá, hanem tényleg élvezem azt, amikor ilyen szinten kell gondolkoznom és színpadra tennem valamit.
Teherként is volt, hogy megélted?
Az elején igen, mert ez is csak úgy, mint minden más az én életemben. Nem volt ilyen ambícióm, csak egyszerűen rám találtak, de erről már beszélgettünk egyébként korábban. Rám találtak ezek a dolgok, és akkor így hirtelen kellett úgy viselkednem, és az elején teher volt, de most már inkább élvezem ezeket a különböző kihívásokat, és akkor mindeközben így szép lassan elfelejtődött azt, hogy én mennyire is szeretek táncolni, és volt olyan szimpati próbánk, amikor tényleg úgy mentem el, hogy na ez, ami hiányzott már nagyon-nagyon régóta.
Most azon gondolkozom, hogy a GG Táncege első produkciója, a legutóbbi az mi is volt, és akkor abban te nem táncoltál?
De táncoltam. Az a Fehér Lófia volt, Mészáros Máténak a koreográfiája, szintén nagy színpadon, de persze abban is volt, de valami nem tudom, most ebben a készülő produkcióban valami nagyon megütött, úgyhogy ez így rányomta a bélyegét, de egyébként feltöltött, úgyhogy...
Na most segíts abban, én utána olvasgattam, mert úgy, hogy az ember úgy a dél-amerikai vidékre ugye a rumbát, szambát teszi be. A szamba az egyértelműen brazil tánc, tehát a szamba biztos, hogy benne lesz, gondolom
van,
én.
Benne van, egy bizonyos stilizált formában természetesen, hiszen a GG Táncege társulat nagy része az nem...
Dél-amerikai táncos.
Így van, érkezik. De hát természetesen, mint egyfajta alap képzik ezek a fajta szamba, rumba, bachata táncok itt a készülő produkcióban, de aki teljesen eredeti, originál formában szeretné látni a szambát, az ne erre az utása jöjjön el. Természetesen a hangulatot próbáltuk megfogni, szóval nem a lépéseket, nem a koreográfiákat, nem azt a fajta ballroom dance, vagy azt a fajta versenytáncos attitűdöt, illetve lépéseket használtuk, de magát a hangulatát, amit ez a fajta zene és ez a fajta tánc tud adni, mi ezt a hangulatot próbáltuk megfogni és ezt átadni bizonyos stilizált képekben.
Az, hogy táncfantázia, az nyilván azt feltételezi, hogy a koreográfus, akivel majd a következő riportban fogok beszélgetni, Topolánszki Tamás, ugye a tagozatvezetőtököt, tehát hogy az ő ötletéből van egy téma, ugye egy braziliai kávéházba képzelje majd magát a ide látogató, de nyilván ezt tőle is meg fogom kérdezni, de hogy ugye mi az, ami tényleg a Brazíliát, mondjuk az Egri Gárdonyi Géza Színházba ide tudja repíteni, ahogy említette, semmiképp ne egy szamba tánciskolába képzelje magát.
Így van, semmiképpen nem, és igen, mint ahogy említettem is, a hangulat a legfontosabb, amit ezekből a fajta táncokból és zenékből merítettünk, és Topolánszki Tamásnak bár majd biztos el fogja mondani, de neki az elsődleges célja az a szórakoztatás volt ezzel a darabbal kapcsolatban, illetve a minél szélesebb rétegeknek a bevonása a színházba, és hogy minél szélesebb körben jöjjenek el az emberek és nézzék meg a darabot, illetve hogy a gyárjanak színházba, ez a fajta felszabadultság és szórakoztatás, de ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem csak és kizárólag erről szól az előadásunk. Szerintem, ha csak erről szólna, akkor az nagyon egy ilyen felületes dolog lenne, és szerintem nem csak és kizárólag ezért jár az ember színházba, természetesen ezért is. De én is úgy gondolom, és szerintem Topolánszki Tamás is úgy gondolja, hogy valami másról is kell szóljon, hogy a néző ne csak és kizárólag kikapcsolódni jöjjön a színházba, hanem igenis kapcsolódjon be, amikor eljön, és bizonyos olyan képeket és szituációkat is megfogalmazunk és megmutatunk az előadás közben, ami el tudja gondolkodtatni az embereket szerintem, vagy éppen nagyon szíven tudja ütni, vagy éppen ráébreszti valamire, vagy éppen úgy tud vele lenni, hogy jó, igen, ezt én is átéltem, és valóban így volt, vagy tényleg így volt. vagy esetleg valami ilyesmi is benne van szerintem, szóval, hogy nem csak és kizárólag a szórakoztatás, persze az is nagy részben az, de akkor lehet igazán elemelni ezeket a dolgokat, illetve felfokozni arra, hogyha a mélységét is megmutatjuk, hogyha a teljes amplitúdót látjuk, nem csak a fönt van mindig, hanem ahhoz, hogy érezzük, hogy mi a fönt, ahhoz meg kell mutatni a lentet is, és szerintem ez is erősen benne van az előadásban, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy hogy fogják fogadni egyébként a nézők. Az elmúlt 2-3 hétben én azért elég sok emberre találkozom így napi szinten, ugye az iskola is, tanárok, diákok, szülők, színházban is azért elég sok emberrel vagyok kapcsolatban, és kívülállók is, illetve színházi emberek is kérdezték, hogy na milyen lesz, mert nagyon-nagyon várják, mire számítsanak, jönnek családostól, barátostól, mindenestől, úgyhogy nagyon jó így készülni egyébként, hogy tudom, hogy van egyfajta elvárás, illetve hogy ezt a nézők, akikkel én is találkozom nap mint nap, ők is nagyon-nagyon várják, úgyhogy izgalmas, de rajta vagyunk, hogy jó legyen.
Igen, ahogy most említetted a tanítást, így mondom a hallgatóknak, hogy ugye te nem csak táncművész vagy koreográfus, hanem tánctanár, nem tudom mi a pontos elnevezés, évek óta már tanítasz ugye az Egri Gyakorló Iskolának az AMI, ugye a modern tánc tagozatán, köztük a lányomat is, és most őt azért hoztam be ide a történetben, mert ez a tánc, főleg azért Egerben, egy kisvárosban, ugye a Gigi Tánc Egerrel már nyilván egy megszokott, tehát jelen vagytok ugye a színház életében, és az idejáró közönség is megszokta, de ugye nyilván egy kisvárosban teljesen más a tánc ismerete, a táncnak a kultúrája, és hogy a közönség ebből ugye mit vesz le, és ez mindig nagyon érdekelt engem, mert ahogy például ugye én a lányom kedvéért, de minden előadásotokon itt vagyok, amit ugye a Gigi Tánc Eger mutat be. Ő, most csak mondok egy példát, a Sziszi történetét végigmondta nekem, anélkül, hogy ugye történelmileg ismerte volna, hiszen akkor még kisebb volt. Tehát, hogy mi kell ahhoz, vagy mit látok az egri közönségen tényleg, hogy a tánccal, ezzel a nonverbális kommunikációval, amit most mondasz is, hogy igen, szórakoztatás, mert az ember, hát persze, hogy egy, főleg most télen nagyon szívesen egy brazil kávézóba képzeli magát, már csak a klíma miatt is, meg tényleg a forró tánc, stb. Stb. Hogy említetted, azért ennek van egy mélysége is, és van egy más története is, tehát hogy ezt mindig le tudja venni, vagy mindig megérti az ideérkező, tehát tényleg egy kisvárosi közönségről beszélünk.
Bízom benne, hogy igen, hogy le tudja venni. Mi azon vagyunk, hogy ezeket a mélységeket is szerintem úgy érdemes leginkább megfogalmazni, hogyha egyszerű a dolog. Hogyha túl van mímelve, vagy túl van játszva, vagy valami teljes egész, valami nagyon nem egyszerűt próbálunk megfogalmazni, illetve lehet nem egyszerűt megfogalmazni, csak azt is egyszerűen kell. Szerintem ez a nyitja a dolognak, és hogyha így állunk hozzá, és így gondolkodunk, akkor teljesen mindegy, hogy milyen közönségnek játsszuk azt, de az ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy Eger ebből a szempontból egy kiemelt közönség, már csak azért is, hogy nagyon közel áll a szívünkhöz, hiszen mi itthon vagyunk.
Hát te már hány éve vagy itt konkrét?
15. évad. Ez egy kiemelt közegi Eger, mert igaz kisváros, de szerintem tánc szakmai szempontból egy nagyon kiemelkedő helyen van. És nem tudom, hogy ez most álszentsége vagy nem, vagy nagyképűsége vagy sem, de szerintem ebben igen nagy része van a GG Tánc Egernek, illetve az itteni színházi működésünknek. De rengeteg tánciskola, táncstúdió, alapfokú művészeti iskola megtalálható egyébként itt Egerben. Úgyhogy nagyon sok a színház szerető gyermek, illetve szülők és felnőttek egyaránt, aminek nagyon örülünk, de természetesen célunk az, hogy a meglévő közönséget megtartsuk, valamint újabb közönséget tudjunk beinvitálni a színházba.
Még egy kérdés jutott eszembe, hogy tényleg most, hogy Dél-Amerika lesz ugye a lokáció ilyen szempontból, a Gigi Tánc Eger ugye nem csak a saját produkcióban, ugyan a színházi darabokban is szerepel, tehát tényleg mindent játszotok most a elmúlt időszakban, voltatok ti majmok ugye a dzsungelben, a valahol Európában, operettekben, tehát nagyon sok helyen tényleg mindenhol helytálltok, a saját produkciótokban is már tényleg mindenféle történelem és a föld golyót tekerve már nagyon sok felé jártatok, te hogy látod a saját kis társulatodat, hiszen ugye nagyon szerves része vagy ennek a társulatnak, tehát mondjuk egy Café Brazilban hogy érzi magát a csapat, főleg úgy, hogy ugye tele vagytok külföldi táncosokkal, tehát akik teljesen más kultúrából jöttek, olaszok vannak többen, van egy tájvani srác, tehát nem csak egriek, és nem csak magyarok vagytok itt.
Igen, hogy is mondjam, hál' Istennek nagyon jó az összetétele a csapatnak, természetesen arra törekedtünk minden évben, hogy ez így legyen, de persze nem lehet folyamatosan olyan társulatot fenntartani, ami egy mindig jó, és mindenki jó, és mindenki jól érzi magát, és mindenki teljes mértékben elégedett. De úgy gondolom, hogy most mind szakmai szempontból, mind emberileg egy olyan, és mostanra egy összekovácsolt csapat vagyunk, amely bármilyen fajta munkához olyan attitűddel tud állni, amelynek a végeredménye biztos vagyok benne, hogy egy professzionális és jó előadás és jó hangulatban történő munka tud létrejönni, aminek én egyébként nagyon örülök, és valóban szerves része vagyok ennek, hiszen a srácokkal én próbálok a legtöbbet, én tartom a tréninget, ott vagyunk velük napi szinten.
De hogy jól érzik magukat ebben a brazil közegben is?
Jól egyébként, jól érzik magukat nagyon szerintem. Igen, a szórakoztatás része az nagyon erősen megvan, ami szintén egy jó hangulatú próbafolyamatot eredményezett nálunk. A szórakoztatás az nem állt távol tőlünk szerintem, mert fiatalok vagyunk, még én is bele számítom magamat ebbe, és hogyha egy jó hangulatú munka alakul ki, illetve a munka mellett kialakulhat egy jó hangulatú közeg, akkor az mindig egy öröm számunkra, és ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a táncosoknak vannak bizonyos külön kihívásai mindenkinek egyesével, és most nem csak a táncra gondolok, hanem bizony megszólalunk a darabban, ha szabad ezt így spoilereznem ennyit, illetve az egyik táncosunk, az egyik új táncosunk, Szénási Dolly, ő énektudását is megmutatja a darabban, több dalt is énekel, élőben természetesen, illetve a darab vége felé mindannyian dalra zendítünk, úgyhogy ez a tánc mellett ez mindenképpen egy nagy kihívás volt mindenkinek, de reméljük, hogy sikerre fogjuk venni ezt az akadályt is.
Az előadás dinamikája nonverbálisból azért a verbalitásból átcsap. Kíváncsian várjuk az előadást, Emőde Attila, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Az előbb Emődi Attilával, az egyik táncművészettel beszélgettem, Topi, a legújabb bemutatótokról, a Café Brazilról elég sok mindent elmondott, de nyilván a koreográfus szemszögéből szeretném ezt meghallgatni, úgyhogy ki másról beszélgetek, mint Topolánszky Tamás, harangozó, díjas, érdemes művésszel, a GG Táncegér tagozatvezetővel, hiszen ennek a tánc fantáziának te vagy a szülőatya. Mi alapján jött ez az ötlet, hogy most itt a fagyos februári napokon egy brazil légkörbe viszed az egri közönséget?
Üdvözlöm a egri közönséget és a hallgatókat egyaránt. Hát nekem régi vágyam volt egy hasonló dolgot csinálni, és pont ebbe a fagyos légkörül, meg ahogy az egész világ állapban. Természetesen lesznek mélységei egy dolognak, de alapvetően szórakoztatni szeretnék, és remélem, hogy megtaláljuk azt a közös nyelvet, mint humorban, mint drámában, mint iróniában, ami egy működő darabot hozhat létre. Nagyon sokat dolgoztunk rajta eddig is, és voltak hullámvölgyeim egyébként dologban, hogy merre vigyem tovább, mi az, ami ebbe belefér. Nem egy lineáris történetről van szó, hanem sok pici epizód áll össze a végére. És tegnap már nagyon szerettem este egyébként, hozzá kell tennem, de...
Mert előtte okay. még
nem, hát azért a munka része az munka, ezt meg kell csinálni, és persze alkotás. Ez olyan, hogy leülünk, nem tudom melyik író az, aki mondjuk betervezi, hogy reggel 10-től délután egyik írom a könyvemet, utána elmegyek a lovagolni mondjuk, nem tudom.
Meg golfozni.
Akkor, vagy golfozni, és akkor ez így működni fog. Hát ez sem az a műfaj. Az ember sokszor nagyon egyedül marad, természetesen. Nagyon sokszor segítséget is kap alkotótársaitól, illetve akár a műszaki személyzettől, mindenkitől. Abban érzem azt a fajta, mondjuk én ezt mindig is éreztem Egerbe, tehát ezzel soha nem volt probléma, hogy tényleg olyan gárda van körülöttem, akik minden ötletemre nyitottak, és próbálják megvalósítani, és azért ez nagyon nagy örömmel és felelősséggel is terheli az embert, mert abban a pillanatban érzi, hogy na jó, de hát akkor ezt nekem jó kell csinálni, mert különben gáz van. Úgyhogy ez a része, ezek a pozitív vagy negatív az alkotási folyamatnak, de szeretem, és szerintem egy olyan mű lesz, ami izgalmas, hogy az alaptétel, nem tudom, Attila mennyit beszélt róla.
Nem mondott semmit. Annyit ő is említett, hát, hogy a mélységeink meglesznek, tehát hogy nem csak arra készülünk, így jött, szamba órán leszünk.
Igen, de lesz, tehát én használom ezt a mozdulatvilágot abszolút, illetve a saját nyelvünket is. Hát nagyon fontos, ugye, hogy Café Brazil egy tulajdonképpen egy kávézó, vagy kocsma, vagy bármilyen olyan mulató, amiben nem vannak törzsvendégek, vannak első rendezvúsok, van mindenféle.
Tehát egy ilyen kávéházi életkép.
Igen, ahol a kávéházban mindenki viselked úgy, ahogy a karakteréhez mérten, de hogy néha megjelenik a toalettükör előttünk, ahol az emberek akár többen, akár egyedül nagyon másképp reagálnak, amikor nem látja őket más. Ebben vannak játékok természetesen, vicces helyzetek, drámai szituációk, úgyhogy természetesen nem az off-szél részét szeretném megfogalmazni ennek a dolognak, hanem azt, amikor mássá válunk egy pillanatra. Biztos mindenki nézte már meg úgy a szeme alatti részt, amikor egyedül volt a tükör előtt.
Hát én például, amikor biztos, liftel megyek fel, azért mondom, mindig nézem, hogy benne van a sminkem.
Találkozunk olyan helyzettel, amit egyébként, hogyha most itt ülnénk egymással szemben, nem tennél meg.
Nem,
ugye? Hát nekünk ugye egy örök-örök nagyon fiatal műfajt űzünk, és ebben és sok fiatal emberrel dolgozom. És hát az ember úgy, amikor fiatalokkal dolgozik, akkor magát is fiatalabbnak érzi, ez teljesen rendben van. És mondjuk a balettteremben próbálunk, és tökéletes szimbiózisban vagy, de utána visszanézel másfél órával később a tükörbe, és hogy na jó, hát azért itt azért van egy kis különbség, szóval máshol tartanak az életszakaszukban, ami teljesen természetes, mert ez egy ilyen műfaj. Bárhogy rám nézve negatívan, úgy értem.
Abszolút értem, amit mondasz. Te a koreográfiádat most általában is, meg nyilván most itt a Café Brazinetet, tehát hogy te bemutatod, amit gondolsz, vagy megmondod nekik, hogy gyerekek, akkor Sasszi, ez az nyilván a saját tánc szaknyelvetekkel.
Összetett ezt mind a tanításban, nem, hát én nem utogatós fiú vagyok, szóval oda megyek, megfogom, fölmászok a kötére, eldőlök a székkel, tehát az a legény vagyok.
Jobb szemléltetni amúgy, egyrészt, nem?
Igen, bár természetesen hozzáketem akár a tanításban, akár a koreografálásban, azért amikor én még nagyon-nagyon intenzíven táncoltam, és úgy koreografáltam, akkor nem biztos, hogy nagyon eredményes voltam bizonyos dolgokban, mint ma. Mert akkor olyan minőségű táncművész, most ez nagy képűnek tűnik, vagy nem voltam, egyeztetni kellett tehát meg kellett tanítani embereket, ez teljesen normális, ez a dolgunk, de... Voltak különbségek, és akkor én magam annyival jobb kondícióban voltam a saját stílusomban, hogy az nem biztos, hogy annyival hasznosabb volt. A technikailag olyan követelményeket támasztottam, amit ma is tudok támasztani, de jobban alá tudom támasztani verbálisan a dolgokat. Igen. Sokszor. Tehát ez ennyi, de ettől még én mozgok, és szeretek mozogni, és remélem, hogy sokáig tehetem az életemben.
És például, hogyha egy ilyen témájú táncfantáziát hoztál ide, ami mondjuk nem egy magyar, mondjuk nem egy Bartók, vagy mondjuk ugye Fábor Falakot de hogy itt arra akarnék utána, ugye vannak külföldi táncosaitok, tehát mennyire érzed bennük, hogy mondjuk egy olasz táncos lánynak, egy tájvaninak, mondjuk mennyire közelebbi nekik, mondjuk, mint egy magyar fiúnak.
Pont magyar emberekről szól, és pont olaszokról, és pont a tájvani szakácsról szól, aki bekerül ebbe a közegbe, csak mondok.
Elárulhatok
dolgokat. Prózai dolgokkal is játszom, illetve ének is van a darabban hozzá egyik táncművészünk. Szerintem nagyon izgalmas. Ez több síkon megy, van a bár, van a toalettrész, és van még az egész előtt egy olyan szakasz, ami meg a szerelem kertjének hívom, vagy bármi, ahol valóban megtörténnek velünk az, hogy várok egy hívást, vagy nagyon boldog vagyok a szerelmemmel, vagy éppen magabiztosan megyek bele az életbe, vagy csalódok, és a saját kis dobozkámnak énekelem, hogy nem adlak másnak. Tehát nagyon sok minden történik. Vagy az alkohol mámorban olyan mozdulatokat végez egyik táncművészünk, ami szerintem mindig az, hogy Jézus Isten, ezt kb. A fővárosi nagy cirkuszban lehet bemutatni, de és mégis művészet maradt, tehát nem artista.
Jó ízléssel,
ami,
persze.
Amivel szinte sem bajom, csak azt is lehet nagyon jó ízléssel, hála Istennek. És ez olyan annyi minden történik, ahogy megjelennek ezek a dolgok, és amikor most nem akarom elárulni, meg úgyis a végén lesz, tehát meg nem akkor a show, mert úgyse én hát meglepetés marad ettől, még nagyon fontos a színházban ez a dolog, ebben lesz egy pár, azt hiszem, zeneileg is, meg történetileg, meg helyzetileg is. Amikor mondjuk egy olasz táncművész szólal meg magyarul, és ott nagyon helyes. Tehát annak van egyfajta olyan bája szerintem, amit nem gondolnám, biztos vagyok benne, hogy mindenkit megérint.
Hát ugye én nagyon izgatottan várom, mi a bemutatón itt leszünk, és a te koreográfiaidat tényleg nagyon kedvelem, elképesztően izgalmasok, és mindig valami újat mutatsz. Nagyon szeretem, hogy mindig megújulsz.
Tényleg ilyet még nem csináltunk. Szóval a síkokkal, ahogy játszom, ahogy a srácokkal is, de szerintem a 14-15 év alatt nem nagyon volt hasonló.
Tehát még magadat is meglepted, olyan újdonságokat hoztál be, igaz?
Hát igen, mert másképp reagáltunk dolgokra abban a pillanatban, hogy egy másik eszköz került, egy másik fajta. Itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon próbáltam azt megfogalmazni, hogy magamnak egyébként elsősorban, hogy nem akartam effektív este tradicionális társas táncokat. Nem akartam a saját tipikus kortárs mozgásvilágommal mozdulni. Más síjukat és más érzelmeket, más mozdulatminőségeket kerestem. Meglátjuk, hogy ez hogy sikerült, de szerintem, és ettől pont ezért, mert minden helyzethez kicsit másképp nyúltam, izgalmas és egy szépen elinduló, és a végére azért igencsak pörgős partivá válik a dolog szerintem a végére.
Topolászki Tamás, köszönöm
szépen. Várunk mindenkit szeretettel.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.